Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Mária Rádió online kerekasztal beszélgetésén, amelynek az a címe, hogy az ember kibontakozása, a teremtés gazdagsága. Hogy mit is jelent ez bővebben, hát ezt szakértőinkkel megbeszéljük. Nagy szeretettel köszöntöm Magdi Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeutát. Szép jó napot kívánok! És Csonka Takács Eszter néprajzkutatót, a Skansen Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságának vezetőjét.
Jó napot kívánok!
Kezdjük is hát témánkkal. A Biblia azt tanítja, hogy minden emberi lény szeretetből Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez a kijelentés rámutat minden emberi személy végtelen méltóságára, aki nem csupán valami, hanem valaki. Képes arra, hogy megismerje önmagát, uralkodjék önmagán, szabadon odaajándékozza önmagát, és közösségre lépjen más személyekkel. Ugye, az kétségtelen, hogy az ember, mint a teremtett világnak a része, hát bizony nagy feladata az is, hogy a küldetését megismerje, hogy rájöjjön arra, hogy mi az a küldetés. Ugye a Bibliában, amikor a talentumokról hallgatjuk a példabeszédet, akkor ott konkrétan megértjük azt, hogy ez bizony egy nagy feladat, tehát ez is egy teremtésvédelmi feladat, hogy az ember kibontakoztassa önön magát. Na de hát ez nagyon jól hangzik, de nem megy ez olyan egyszerűen. Tehát akkor egy picit megfordítanám, ugye, hiszen amikor a teremtésvédelemről beszélünk, akkor nagyon fontos azt tisztázni, hogy nem csak a teremtett környezetről van szó. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de sokszor megfeledkezünk arról, hogy a szellemi környezetvédelem ugyanolyan fontos. Ez is mindez bekapcsolódik ugye az identitás megőrzéséhez, a talentum felfedezéséhez. No, de hogyan tudjuk ma mi ezt egyáltalán észrevenni? Hiszen azért 2021-ben, pláne az elmúlt időszakban nagyon felfordult a világ, megfordult a ritmusunk. Az a teremtett rend nem igazán van jelen, ahogyan az hajdanán jelen volt. Mit tudsz erre mondani, hogy mire lenne érdemes odafigyelni, hogy ezt visszahozzuk az életünkbe?
Igen, hát néprajzosként azért ugye azt kell elmondanunk, hogy hatalmas nagy változáson ment át a világunk itt az utóbbi, hát 50-100 évről beszélhetünk talán. Tehát volt egy olyan hagyományos kultúra azért még nem is olyan nagyon régen, hiszen a nagyszüleink, és még talán a szüleink is, legalábbis az én generációmnak a szülei is még sokan ebbe születtek bele, hogy volt egy olyan hagyományrendszer, amely ritmust adott az ember életének, és én úgy gondolom, hogy például ennek nagyon fontos lenne valahogy visszatérnie. Tehát most úgy érzem, hogy az életünk rendszerében egy kis összevisszaság van, nincs meg az ideje a dolgoknak, és azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, hogy legyen meg az ideje a dolgoknak, mert hogyha mindennek ideje van, akkor az emberek is sokkal inkább a helyükre kerülnek. Tehát szerintem összefügg azzal, hogy nincs már meg az a ritmus, nincs már meg az a periodizáció mondjuk egy év leforgása alatt, ami például a természet körforgásához kapcsolódott a hagyományos kultúrában. Az visszahat a társadalomra is, visszahat az egyén életére is, az ő életében való rendszeresség vagy rendszertelenség kialakulására, és azt gondolom, hogy ez visszahat az egyéni fejlődésre, a személyiségre. Erről nyilván majd professzor asszony tud pszichológiai szempontból beszélni, de szerintem ez nagyon fontos. Tehát azért egy hagyományos társadalomban nem csak mindennek megvolt az ideje, hanem mindenkinek megvolt a helye és a szerepe. Szerepei voltak, tudta mindenki pontosan, hogy abban az életszakaszban például neki hol van a helye a társadalomban. Tehát, hogy egyszer volt egy életszakaszban betöltött periodizáció, tehát a születéstől a halálig, voltak különböző periódusai az ember életének, és abban neki mindig volt helye, funkciója, szerepe, feladata, és tabuk is volt, amit ő nem tehetett meg abban a bizonyos életszakaszban. És ez nagyon fontos szerintem a ki vagyok én megfogalmazásában is. Nem keveredtek össze a nemek, nem keveredtek össze a kor szerinti szerepek, hanem szépen kialakult az, hogy például egy háztartásban kinek mi a dolga. Már gyerekkortól egyébként a gyerekeket is bevonták az úgynevezett munkába, nyilván az ő szintjükön, de az 5 éves gyerek már libát őrzött például, és így tovább ők belenevelődtek ebbe a rendszerbe, nem tanítgatták őket kifejezetten arra, hogy mit hogy kell csinálni, vagy hogy kell ezt megélni, hanem belenevelődtek. Tehát szerintem két dolog, ami nagyon hiányzik, ez a periodizáció, akár egy évet tekintve, tehát a saját életünkben megélve a hétköznapot és az ünnepet, igenis az ünnepnek van ideje. Most összekeverednek ezek a dolgok, hogy mikor van karácsony, már azt se tudják az emberek, már sokan most feldíszítik a karácsonyfát, mikor annak nagyon is kultikus szerepe volt, annak funkciója volt, hogy miért szenteste díszítjük fel a karácsonyfát, és miért január 6-án bontjuk le. Tehát, hogy ez is egy olyan periódus volt, aminek volt jelentése, volt funkciója. Tehát, hogy akár az ünnepek, hétköznapok váltakozása, akár egy ünnepen belüli periódus, vagy ahogy említettem, ugye az emberi élet szakaszainak a periódusaiban nagyon fontos ez a tudom, hogy hol a helyem, tudom, hogy éppen akkor nekem mi a feladatom, és ez szerint tud alakulni a személyiség, mert ő pontosan mindig tudja, hogy én most kiskorú vagyok, vagy már legénykorú vagyok. A legénykorúaknak ugye más volt a szerepe. Éppen az volt a lényeg, hogy a felnőtté válásban segítette őket a közösség. Tehát azért ez is tiszta pszichológia volt, hogy hogyan alakul ki egy felnőtt személyiség, már olyan népszokásokban vehettek részt, amit meg kellett oldani felnőtt módon. Egyfajta próbák voltak arra, hogy ő felnőttként tud viselkedni, meg tud szervezni valamit. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Úgy gondolom, hogy a népszokások, a rítusok nem választhatók el az egyén fejlődésétől, és akár a mai pszichológiától. Ugye ez a természeti népeknél is a belenevelődéssel alakult ki, és ez a másik, ami azt gondolom nagyon hiányzik, a minták. Ott mit tanulok a szüleimtől, mit tanulok a nagyszüleimtől. Ez is nagyon hiányzik a mai életben, mindent az oktatásra fogunk, meg majd megtanulják az iskolában. Nem, sokkal fontosabb azt gondolom a tapasztalat útján való tanulás. Az válik igazán a személyiség részévé.
Nagyon érdekes, hogy egy olyan alap fogalmat mondtál ki, amiből tehát a legnagyobb hiány van, ez az idő. Ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, nincs időm semmire. Közben pedig, ahogy kiveszem a szavaiból, az idő által sok minden helyreállna. Ugye most az adventi készülődésben sokszor olvashatjuk azt, hogy hát a természet is az elcsendesedésre hív. De hát ugyanakkor, ha körbenézünk, nincsen elcsendesedés. Tehát én már a pálmafás illatosítómat beteltem a lakásba, és közben kiugorhatok Hawaii-ra. Persze ezek nagyon jó dolgok, tehát nem kell teljesen ellenébe menni, de hogy megvan mindennek a helye, meg az ideje. De hogyha én ezt másként élem meg, nem kapom meg ezt a családtól, akkor hogyan lehet ezt visszacsempészni 2021-ben a családok életébe, hogy legyen hagyomány és tradíció, és aztán a pszichológiai vonatkozásával pedig mindjárt beszélgetünk.
Hát ugye itt attól is függ talán, hogy hol vagyunk, tehát a nagyvárosok szintjén ott például azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lehet ebben egyrészt ugye az iskoláknak, tehát nyilván a gyerek az életének a nagyobb részét ott tölti el egy iskolában, óvodában, tehát hogyha már az iskola és az óvoda tudja közvetíteni ezeket a hagyományokat, és jól közvetíti, és nem tartanak még február végén farsangot az óvodában, mert hogy februárban farsang van, de már közben lejárt a farsang ideje, mert ugye nem az szerint megy a farsang, hogy februárban vagy nem, hanem egy bizonyos időszámítás szerint, ugye, ami egy állandóan váltakozó, rugalmas időszak, például a farsang ideje a húsvéthoz igazodva, ami mozgó ünnep, tehát ugye itt megint a tudás, a háttértudás hiánya szokott előfordulni, tehát hogy az is fontos, hogy jól adják át a hagyományt már a pedagógusok, ez pedagógus képzésen múlik, ugye ez az egyik fontos, azt gondolom, hogy nagy hiátus. A másik pedig most itt nem akarok így propagálni, de hogy a művelődés szervezők, ami régen a művelődési házaknak a szerepe volt például, tehát hogy ők közösséget tudtak alkotni a városokban, és most ha Budapestre gondolok, ott a kerületekben is voltak művelődési házak, ahol például lehetett adventi koszorút készíteni együtt, vagy karácsonyi zene, vagy Mikulás várás volt, tehát hogy amíg ez az a művelődési ház rendszer működött, a közösségi művelődés, ugye, ez volt a lényeg a művelődés, házaknak, azok is tudták talán ezt a szerepet hordozni. Azokban a közösségekben, ahol viszont még él valamiféle hagyomány, amit ők maguk tovább visznek, mert örökölték az elődeiktől, és nekik fontos, hogy ez éljen, és tovább tudják adni a következő generációk számára. Ők úgy gondolom, hogy szerencsésebbek, mert maguk meg tudják élni a saját hagyományukat, és itt majd tulajdonképpen áttérhetünk a szellemi kulturális örökségekre, akár a későbbiekben, de hogy a közösség szerepe úgy gondolom, hogy ebben nagyon fontos. Tehát, hogy valahogy közösségeket kell létrehozni, vagy meglévő közösségeket kell egy kicsit segíteni, feléleszteni, hiszen a közösségben tudnak ezek a hagyományok, ezek a rendszerek ugyanígy működni, kialakulni. Azt gondolom, hogy a közösség egy kulcsszó, ami a mai világban segíthet bennünket ebben.
Ugye a közösség az egy nagyon-nagyon fontos alappillér ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, hogy ráismerjünk önmagunkra, a talentumra, de mennyire van jelen a közösségi élet, hiszen általában azért persze nem lehet nagyban kategorizálni, de azt valljuk be, hogy úgy történik, hogy a különböző közösségi platformokon szoktunk kommunikálni, egyre inkább az van már az előtérben, oda töltjük fel az életünket. Mennyiben gyűlünk mi össze, nyilván, hogyha nincs COVID időszak, és találunk egymásra, segítjük egymást, csak azáltal, hogy együtt vagyunk.
Ugye nagyon sokféle közösségi szerveződés van szerintem a mai napig is szerencsére. Tehát azon kívül, hogy az online térben lehet közösségeket kialakítani, azért az nem pótolja a személyes találkozásokat, a személyes megismerést, azért annak egy sokkal erősebb hatása van a személyiségre is. Szerencsére én úgy látom, hogy a mai napig is vannak olyan élő közösségek, amelyek hagyományt képviselnek eredendően, tehát mondjuk ők abba születtek bele, itt beszélek a mi szellemi kulturális örökségeinkről, amely egy UNESCO egyezmény végrehajtása során alakult ki tulajdonképpen, hogy mi ezeket így összegyűjtjük és bemutatjuk őket, tehát ők léteznek, és tőlünk függetlenül, és az UNESCO-tól függetlenül, és szerencsére gyakorolják a hagyományaikat, és számukra ez életforma, identitás, és fontos számukra, hogy a következő generációk is ezt átélhessék, megélhessék, továbbadják. Tehát úgy gondolom, hogy a mai napig is működnek az egész nyelvterületen olyan közösségek, amelyek ezeket a hagyományokat továbbviszik. Itt mondok példákat, mert a legszélesebb skálán mozognak ezek a közösségek. Nem is gondolnánk, hogy ebbe a szellemi kutatás örökségbe mennyi minden beletartozhat. Ugye eleve arról beszélünk, hogy élő közösségi kulturális gyakorlatok, tudás, a közösségi tudás, kifejezési formákról beszélünk, amelyeket egy közösség saját identitásaként elismer, generációról generációra hagyományozza, és állandóan újra teremti. Ez egy nagyon fontos kulcs szó az UNESCO egyezményében, hiszen arról van szó, hogy a hagyományt, amit őseink gyakoroltak az elődeinktől, mi megkapjuk, azt átvesszük, de az nagyon fontos, hogy alkalmazzuk a saját világunkra, tehát mi magunk megélhessük. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk egy hagyományt konzerválunk, és nem engedjük annak a folyamatos változását, a kultúra állandóan változik, ugye ez nem egy konzerv, ami a múzeumban van, hanem azért állandóan változik, erre figyelnünk kell nekünk társadalomtudósoknak, hogy ez ma is változik, folyamatosan alakul. Tehát fontos ez, hogy újra teremtődik, mert ha a következő generációk nem tudják magukénak érezni, nem élik át sajátjukként, nem élik meg, akkor ez nem fog fönnmaradni. Na most azért nagyon jó, azt gondolom, ez az UNESCO egyezmény, mert éppen erre a folyamatos élő jellegére teszi a hangsúlyt, és ezért a mi közösségeink, akik összegyűlnek a Szellemi Kutatás Örökség nemzeti jegyzékén, nagyon sokfélék. Nagyon érdekesek. Itt vannak igazi hagyományőrző közösségek, mint a kalocsai népművészet képviselői, a sárközi, a matyó népművészet. Ezekről mind tudjuk, igen, hogy most is vannak, léteznek, ők igazi régi hagyomány alapján működő közösségek. De vannak olyan érdekes közösségek is ennek a gyűjtőkörében, amikről kevesebbet tudunk, és például a városi jelenségek, akár a kőszegi szőlőjövés ünnepe, az egri fertálymesterség gyakorlása, a selmeci diákhagyományok. Képzeljük el, hogy a 21. században vannak olyan egyetemi hallgatók, akiknek fontos a mai nap is az, hogy ők közösségben együttműködjenek, hogy egy ruhájuk van, hogy hierarchia van az ő rendszerükben, hogy megtanuljanak több száz selmeci diák nótát. Ugye ez egy nagyon régi hagyomány, amit még Selmecbányáról hoznak magukkal a bányász és a kohász hallgatók, amit még Mária Terézia alapított, szóval nagyon régi története van ennek, de ő nekik fontos, hogy a mai napig ezt tovább vigyék, és úgy éljenek. Tehát nekik ez az identitásuk részévé válik, és ami még érdekesebb, hogy amikor végeztek az egyetemen, tehát kialakul egy nagyon erős közösség az egyetemen belül, amúgy is az egyetem az egy közösséget hoz létre, ugye? Az egyetemi évek, de ezen belül ők egy hagyományőrző közösség, akik a selmeci diák hagyományokat büszkén viselik és viszik tovább, és egyenruhájuk van, és különböző attribútumaik vannak, és összejönnek, különböző szakestélyeket tartanak, hagyományaik, nagyon komoly hagyományrendszerük van, és aki be akar kerülni, ennek mindezt meg kell ismernie, és utána gyakorolják, és amikor kikerülnek az egyetemről, azt mondják, hogy aki egyszer selmeci diák volt, az örökké az marad. Tehát 80 évesen is azt vallja magáról, hogy én selmeci diák vagyok, és úgy viselkedik, amikor találkozik a saját közösségének a tagjaival, még úgy is, hogy nem ismerik egymást. Azonnal elkezdenek egy kommunikációt, amit ők ismernek. Ez nagyon érdekes, tehát ez egy olyan nagy közösség, amelyben több 10-20 év különbségek is lehetnek. Soha nem találkoznak egymással, mert az egyik most diák, a másik 50 évvel ezelőtt volt diák, nem együtt voltak egyetemisták, de ha két selmeci diák egymással találkozik, onnan kezdve van egy közös nyelv. És közösségként tudnak működni. Ezek olyan érdekes példák számomra, ami azt jelzi, hogy igen, ma is vannak olyan közösségek, amelyeknek hagyományaik vannak, és itt nem mindig csak a paraszti hagyományokra, meg a kézművességre kell gondolni, mert sokan csak erre asszociálnak. Nem, ezen a jegyzéken megtalálható a cirkuszművészet is például, hiszen ott családokban a mai napig hagyományozódik az a hihetetlen tudás, az a gyakorlat, amit a cirkuszművészetben a családi hagyományok alapján belenevelődéssel, beleszületéssel tanulnak még ma is. 2021-ben van olyan család, ahol a legifjabb 5-6-7 éves gyermek együtt megy a családdal egész évben városról városra, magántanulók vállalják ugye azt, hogy magántanulók, ő egy kis lakókocsi, külön kis lakókocsiban lakik, de már fönt van, ő is a manésban, a szüleitől eltanulva ugye ezt a mesterség, ez egy nagyon komoly mesterség, hatalmas áldozat, és egy életforma, egy identitás. Tehát annyi ilyen közösséggel találkozunk a mai napig, hogyha picit erre odafigyelünk, akkor látjuk, hogy ezek működnek, a solymászok. Például mai napig vannak solymászok. Hát ez egy olyan életforma, akkora lemondással jár solymásznak lenni, ezt nem is gondoljuk. Tehát ezek életformák, amikor egy identitásról beszélünk.
Nagyon jó, hogy ennyi példát felhoztál, és buzdítjuk is a nézőket, hogy nyugodtan lehet szemezgetni, mazsolázni, hogy mennyi mindenki megtalálható, és milyen színes tényleg itt a kínálat, és bizony bele lehet kezdeni, mert ahogy mondtad, ez nem csak arról szól, hogy mi most felvesszük a hagyományos népi ruhánkat, és kimegyünk az utcára, sokkal-sokkal több van emögött. Időközben szeretném kérni Cser Tamás kollégámat, hogy valahogy jelezze, hogy becsatlakozik-e professzor asszony, illetve Csaba atya, mert annak fényében folytatjuk a témánkat. Noha csak úgy röpül az idős, bőven van miről beszélgetni. Eszter, a közösséget illetően, ugye amikor kiemeltél akár cirkuszművészettel kapcsolatban is olyan magyar személyiségeket, amelyeknek az élete, életmódja által nagyon jól látjuk, hogy hát mindenki különleges képességgel rendelkezik. A minap ugye itt az adventi várakozásban nagymamámnál voltam, gyönyörűen kikeményítve nála a kis nippek, a csipketerítők, minden, és ott álltam, hogy hát ez már egy külön művészetnek számít, mert valljuk be, hogy ma azért a rohanásban nem állunk neki keményíteni, inkább veszünk egy egyszerűbb asztalterítőt, és azt kimossuk, hogy ezek a hagyományok ugyan vannak jelen, akár pici, apró szinten a családokon belül, Tudsz-e olyat mondani, hogy ebben az időszakban például mire érdemes odafigyelni? Van-e egy-két olyan kis házi praktika, olyan cselekvés, ami által újból felvehetjük azt a ritmust, ami régen el volt rendelve, ami sokkal inkább a természethez közelebb visz, ami által sokkal inkább összejárunk, és meglelhetjük esetleg azokat a képességeinket, amikről ez idáig beszéltél.
Hát ugye ez nagyon-nagyon sokféle, nagyon változó, azt gondolom, a családok megélése szintjén, tehát nyilván ez egyfajta igény is. Tehát hogyha valaki erre nyitott, és ez irányban mondjuk elolvassa a néprajzi szakirodalmat akár, vagy elmegy ilyenkor ezekre az adventi foglalkozásokra, ahol találkozhat azzal, hogy például milyen egy adventi koszorú, milyennek a jelentése. Hát én olyan adventi koszorú csodákat látok most a Facebookon, amire azt mondom, hogy még az is jó, ha foglalkoznak vele, de annyira távol van már ennek a vallási jelentőségétől, vagy jelentésétől, nem is tudják a hátterét, nem tudják, hogy milyen színűnek kell lenni a gyertyáknak, és miért. Ugye, és hogy mikor gyújtjuk meg igazán, tehát hogy ez egy önálló életre kelt például, és hogyha egy picit ebből a szempontból szeretnénk visszatérni a hagyományhoz, akkor érdemes megnézni itt a szakirodalmat, hogy milyen az adventikor, miért kerek, ugye most már csinálnak mindenféle formát, de hát az nagyon fontos, hogy kerek, hát maga a kör, az mindig egy nagyon fontos, szimbolikus formája volt ugye a kezdetektől az emberiség kultúrájának, és ez benne van egyébként a vallásban is, még a katolikus vallásban is, ugye mindig a körbe kerítése valaminek az egyfajta védelmet jelent, ugye, egy rituális védelmet, és vallási szempontból is egy védelmet jelent. Tehát, hogy ezeknek nagyon sokféle jelentése van, amiket persze elfelejtünk, de én azt mondom, hogy ha bárki azért saját kedvére is csinál egy adventi koszorút, már azzal is előrébb vagyunk, hiszen már foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mégiscsak benne van a készülődés, tehát ezt értékelem, de ha valaki mégis szeretne a hagyományos formákhoz visszatérni, akkor érdemes ezeket egy kicsit megnézni a néprajzi szakirodalomban, hogy például teljesen elfelejtettük ugye a borbála ágat. Ugye most jön nem sokára Miklós nap után borbála napja, egy gyümölcságat vagy pár gyümölcságat bele kell tenni a vízbe, és az pont karácsonyra fog kivirágozni. Ez például nagyon fontos, ez a borbálánk, vagy ugye a luca napján is a luca búzát ültetjük, vagy ma lehet egy kis tálkába, egy kis vattára is akár csak rátenni, és gyönyörűen kizöldül pont karácsonyra. Miért? Tudjuk ennek a jelentését? Az élet, az újjászületés, ugye ez a legfontosabb ilyenkor, a parasztember segítette a természet újjászületését. Tehát mindaz, amit most évvégén csinálunk, egy kicsit kihat már a következő évünkre. Ma már ez nem olyan nagy tét, mert bemegyünk a boltba és megvesszük, de hát azért a paraszti hagyományos gazdálkodásban nagyon fontos volt az, hogy nekem milyen lesz a jövő évi termésem. És ezt próbálták mindenhogy segíteni. Ilyen dolgokkal is, hogyha én most a lucabúzát kinöveztem karácsonyra, amikor az élet születik ugye a kis Jézus születésével, akkor én ezzel segítem a természetnek is majd az újjászületését, amikor eljön az ideje. Ugye ezek ilyen szép összefüggések és szimbólumok. Tehát például lucabúzát is vethetünk luca napján. Mondjuk a lucaszéket már nem mondom, hogy faragják meg, de az egy külön kihívás. Szóval nagyon sok olyan apró hagyomány van, amit így szépen vissza lehet.
Nagyon szépen köszönöm ezt a gazdag beszélgetést, ami úgy gondolom, hogy itt az adventi időszakot még inkább meghitté, tette nekünk. Csonka Takács Eszter néprajzkutatónak, a Skanzen Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságának vezetőjének. Nagyon köszönöm a gondolatokat.
Az ember kibontakozása, a Teremtés gazdagsága című kerekasztal beszélgetésünket hallották. Bagdi Emőkével és Csonka Takács Eszterrel Bátor Anna beszélgetett. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió. Szeretetből.
Hírpercek. Híreinket hallották.
Mom! Mária Rádió, a betlehemi csillag nyomában. Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik. Szent misében ünnepeltük együtt az Eukarisztiát.